Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén keressük ki a 460. énekünket, és a 460. énekünk mindegyik versét énekeljük a Fekete énekeskönyvből. Így kezdődik az ének, amint vagyok sok bűn alatt. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk a zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljan a tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, és hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjének a hirdetésére és a hallgatására készülve, keressük elő a 172. énekünket a fekete színű énekeskönyvből, és énekeljük, amely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét ezen a bűnbánati Isten tiszteleten hirdetni kívánom közöttetek, írva található Márk evangéliumában, Márk evangéliumának a 14. részében, a 10-től 11-ig, valamint a 17-től 25-ig terjedő versekben a következőképpen. Ekkor Júdás Iskariótes egy a 12 közül elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik. Amikor azok ezt meghallották, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste a módját, hogy hogyan árulhatná el Jézust egy megfelelő pillanatban. Amikor pedig beesteledett, odament a 12-vel Jézus, és amikor asztalhoz telepedtek és ettek, ezt mondta: bizony mondom nektek, közületek egy, aki együtt eszik velem, el fog árulni engem. Erre ők elszomorodtak, és egyik a másik után kezdte tőle kérdezni, talán én? Mire ő ezt mondta nekik: egy a 12 közül, aki velem együtt mászogat a tálba. Mert az emberfia elmegy ugyan, amit megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte, odaadta nekik és ezt mondta: vegyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mindnyájan, és ezt mondta: ez az én vérem a szövetség mére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom néktek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, amíg újat nem iszom Isten országában. Kedves testvéreim, ezen a bűnbánati Isten tiszteleten engedjük, hogy megvizsgáljon bennünket az Úr. Egy bűnbánati Isten tiszteleti alkalom nagyon áldott lehetőség arra, hogy Isten igéjének fényében, mint egy tükörben megvizsgáljuk önmagunkat, megnézzük azt, hogy hogy is vagyunk, milyen állapotban vagyunk, milyen a viszonyunk Istennel. Így az úrvacsora előtt nagy lehetőség arra, így nagy péntek előtt nagy lehetőség arra, hogy megnézzük, hogyan is állok én az Istennel. Engedjük, hogy az áldott orvos megvizsgáljon, engedjük, hogy megnézze életünk bajait ezen az alkalmon is, és ha ő valamilyen terápiát, valamilyen megoldást kínál, akkor azt fogadjuk el tőle, mert ő azt szeretettel teszi. Bűnbánati Isten tiszteleten vagyunk együtt. Bűnbánati alkalmon. Mózes első könyvének a második fejezetében azt olvassuk, a bűneset történetére gondolok, hogy Isten a kertben sétál hűvös alkonyatkor, mert hiányérzete támadt. Valaki, akit ő szeret, valakit, akit ő szeretetéből formált, nincs a helyén, hiányzik. A bűneset történetében, Mózes első könyvének második részében azt látjuk, hogy az Istennek hiányérzete támad. Valaki, akit ő szeret, hiányzik. Ha megnézzük a teremtés történetét, azt látjuk, hogy minden szép rendben történik. Isten megteremti az eget és a földet, és szépen feldíszíti az eget a csillagokkal, a világító testekkel, és milyen szépen berendezi a földet, állatokkal és növényekkel. Azt is mondhatnánk, a teremtés történetében minden az emberért történik. Minden az emberért van. Isten elkészíti a házat, berendezi, és utána belehelyezi az embert. És a kertben, az Éden kertjében munkát, feladatot ad neki, mégpedig az, hogy művelje és őrizze a kertet. És ebben a példában, ebben a történetben megjelenik a kígyó, aki felhasználja az asszony kívánós szemét, és az ember és az ő felesége mit tesz? Egyszer csak elkezd nem hinni az Istenben, egyszer csak elkezd kételkedni az ő védő igaz szavában, egyszer csak enged a szem a test kívánságának, és mi történik? Elbukik az ember. És Isten hűvös alkonyatkor a kertben sétál, keresi az embert, aki nincs a helyén. Mert az ember elbukott. Mert az ember elbújt a kertfái között, mert van takargatni valója, mert van mit takargatnia. Mi is a bűneset, mi is a bűn legsúlyosabb következménye? Először is az, hogy az ember felfele törve bukik el lefelé, mert mit ígért neki a kígyó? Olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Az ember több akar lenni annál, mint amit Isten neki adott, és felfele törve bukik el lefelé. Olyan akar lenni, mint az Isten, és elbukik. És mi a bűn következménye? Azon túl, hogy elbukik? Megváltozik a viszonya Istennel. Egyszer csak kiderül, hogy van takargatni valója. Egyszer csak kiderül, hogy a másik embertől is van mit takargatnia. Elbukott az ember. Ez a bűn természete. És Isten 2000 évvel ezelőtt elküldte az ő fiát, aki megjelent testben, hogy megkeresse az elbukott, az elveszett embert. És azóta is ez történik. Mert a bűn megrontja a viszonyodat Istennel, és Isten elindul, hogy megkeressen, hogy helyreigazítson, hogy a helyére tegye az életünket. Azóta is folyamatosan, alkalomról alkalomra Isten elindul az ember felé, most felénk, hogy kimentsen romlott állapotunkból. Igen, a bűneset után Isten megkezdte mentő munkáját az emberért. Az ember csak egy dolgot tud. Takargatja, amit takargatni lehet, és vádat fogalmaz meg. Amikor megkérdezi az Isten az embert, hogy mit tettél, akkor mit mond? Az asszony, akit mellém adtál, ő az, aki adta nekem a gyümölcsöt. Ő a hibás, de pontosabban te vagy az, mert te adtad mellém az asszonyt. És mi történik a bűneset után? Folyamatosan a vád, a kritika hangján válaszol az ember az Istennek és a másiknak. Ez is a bűn természete. Folyamatosan a vád, folyamatosan a másik a hibás, folyamatosan mindig valaki keresztbe tesz nekem, folyamatosan mindenki akadályoz engem. Uram, te vagy a hibás. Olyan embereket állítottál elém, akik megnehezítik az életemet. Ez a bűnös ember természete. Mindig a vád, és mindig a másik, és mindig az Isten. És mit mond az ember? Lehetetlen a felhőtlen és a boldog élet. Miért lehetetlen? A bűn miatt. Mert valóban az első bűneset, a bűneset történetében is azt látjuk, hogy ahogy az ember elszakad Istentől, azonnal konfliktus helyzet keletkezik. És ha végigolvasod a Bibliát, akkor azt látod, hogy folyamatosan konfliktus helyzetbe keveredik az ember Istennel, és a mellette lévő felebarátjával az emberrel. Az egész történet, amiket a Bibliában végigolvasol, konfliktusok sorozata. És ha megnézed, a konfliktus minden esetben mindaddig tart, amíg az ember csak önmagára figyel. És a konfliktus szűnik, ha az ember Istenre figyel. A konfliktusok, az elveszettség állapotában elindul az ember felé az Isten, hogy megkeresse őt. Igen, testvérem, így indult el Jézus is 2000 évvel ezelőtt, hogy megkeresse az elveszett századikat, az elveszett juhát, téged is és engem is. Azt mondtuk az elején, hogy az áldott orvos, engedjük, hogy megvizsgáljon minket. Ott és akkor a paradicsomkertben azt kérdezte az Isten az embertől, hogy hol vagy. Engedjük, hogy most minket kérdezzen meg. Hol vagy? Vajon Jézus szenvedéstörténetének a szereplői között, ha el kellene önmagadat helyezni, akkor vajon te hol vagy? Esetleg te is a vitatkozók oldalán állsz? Jézus azt kérdezi, hogy amikor én a kereszt felé megyek, te akkor azért könyökölsz, hogy ki az első? Azért könyökölsz, hogy a másik előrébb? Azért könyökölsz, hogy előbbre léptessenek? Jézus azt mondja, hogy amikor én a keresztre megyek, az a legnagyobb kérdés ez, hogy te jobb vagy az én bal kezem felől ülsz. Ember, hol vagy? Vagy esetleg a nagy tanács tagja vagy? Aki folyamatosan felül minden hírnek? Aki minden gondolatot komolyan vesz, csak az Isten szavát nem? Mondjuk így mai nyelvre fordítva, aki felül minden pletykának? Vagy esetleg a hamis tanúk között vagy? Ember, hol vagy? Esetleg a hűtlenek között vagy? Esetleg a kitartásra képtelen, álmos, fáradt tanítványom vagy? Akit az élet is már meggyötört? Aki nem bírt imádkozni a Gecsemáné kertben, nem bírt kitartani az imádságban? Esetleg az elaludt tanítványom vagy? Ember, hol vagy? Csak nem a gyáva. Az igaz mellett és az igazság mellett kiállni képtelen gyáva Pilátus vagy. Hol vagy, ember? Vajon nem a Péterhez hasonlítasz, aki folyamatosan megígér mindent, aki, ha kell, előrántja a kardját, de minden ígéretét képtelen teljesíteni? Vajon, ha csak Jézus passió történetét nézzük meg, Melyik csoportba tartozol? Ember, hol vagy? És itt egy nagyon fontos dolgot meg kell nézzünk, és meg is kell állapítsunk. Azt, hogy Jézus szenvedés történetében senki nem áll ki Jézus mellett. Jézus eljött megkeresni az elveszetteket, és nincsenek ott, Jeruzsálemben, a Golgota felé vezető úton, nagy csütörtök estején nincsenek ott a meggyógyítottak. Nincs ott a naini ifjú, akit feltámasztott, de még az édesanyja se. Az 5000 megvendégeltből egy sincs ott a kereszt körül. Nincs ott a sánta, akinek azt mondta, hogy vedd a te ágyadat és menj haza. Nincs ott a vak, aki születése óta vak volt, hogy meggyógyított. Ember, hol vagy? Csak nem a tömegben vagy, és kiáltod, hogy Barabást, nem Jézus, hanem Barabást engedjétek szabadon. Hol vagy, ember? Csak nem te vagy az, aki megkötözi Jézust, és azt hiszi, hogy most már szabadon élhetem az életem, mert Jézus megkötözve van. Nem, nem tudod Jézust megkötözni, mert ő akkor is szabad, és ő a szabadságodért harcol. Istent nem lehet becsapni. Isten kezeit nem lehet lefogni. Amikor az ő szemébe hazudt ember, akkor is ő érted szenved, hogy megmentsen. Isten elindult hűvös alkonyatkor a kertben, hogy megkeresse az embert, és megkérdezze, hol vagy. Most tőlünk kérdezi. Tőled kérdezi, hogy hol vagy. Csak nem a korbácsolók közé tartozol. Vésd eszedbe, ő viseli az ütéseket helyetted is, érted? Kérdezi az Isten, hogy ember, meddig süllyedsz még? Van még ennél is mélyebb? Csak nem a csúfolók székébe ültél. Ember, tönkre akarod tenni az életed? Hol vagy? Senki nem tudja, és nem is kíséri végig Jézust a keresztig. Az emberfia, a világ megváltója, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, egyedül maradt. A tanítványok mentik az életüket. Azt is mondhatnánk, hogy Jézus követésük csődöt mondott. Egyedül Péter a kitartó, aki távolról figyeli az eseményeket. De tudjuk, hogy Péter is, amikor szint kellett vallani, amikor lehetséges, hogy fájdalmas lett volna Jézust követni, megtagadja. Ő se tud kitartani. Ő is elbukik. És most menjünk még közelebb. Felolvasott igénk egy nagyon jól ismert szereplőről, Júdásról beszél. Mi közünk hozzá, kérdezhetitek? Egy képet, egy pillanatot szeretnék ebből a történetből kiemelni, és engedjük, hogy ez a kép személyesen előttünk legyen. Amikor a tanítványok kérdezgetik Jézust az ő bejelentésére, hogy ki lesz az áruló, talán én, akkor a 20. versben ezt olvassuk, egy a 12 közül, aki velem együtt mártogat a tálban. Egy a 12 közül, aki velem együtt mártogat a tálban. Mit jelent ez? Először is azt, hogy egy a 12 közül. Az a 12 közül, akit ő maga hívott el. Azon tanítványi csoport közül, akik látták az ő csodáit. Azok közül az egyik, aki hozzá tartozik. A belső körből való fog elárulni engem. Úgy hangzik ez a mondat Jézus szájából, mintha most ütnék be az első szeget az ő tenyerébe, az ő kezébe. Egy a 12 közül, aki végig kísérte az életemet. Bizonyára már ti is jártatok úgy, ugye mennyire tud fájni az, hogyha az a személy, akit szeretsz, akiben megbíztál éveken át, akire bíztad az életedet, a titkaidat, a gondolataidat, a pénzedet, az életedet megosztottad vele, ugye mennyire tud fájni, ha csalódsz benne, ha megcsal? Ugye milyen szörnyű csalódni abban, akire bíztad az életed? Egy a 12 közül. Gondoljátok el, ez mennyire fájhatott Jézusnak. Egy a 12 közül, akire bíztam az én igéimet, aki velem együtt mászogat a tálba, az fog elárulni engem. Egy a 12 közül, akiknek én mondtam, hogy ti vagytok a fő sója, ti vagytok a világ világossága, közülük való az áruló. Mi közünk nekünk ehhez? Testvérem, ez egy hatalmas figyelmeztetés. Figyelmeztet bennünket. Mert az, hogy egy a 12 közül lesz az áruló, az nekünk is szól. A kérdés, hol vagy a bűnbánat útján? Mert te is Jézushoz tartozónak vallod magad. Egy a 12 közül, aki velem együtt mászogat a tálba. Nem elég csak ott lenni. Júdás látszatképpen oda tartozik a 12-höz. Színből Jézus követője, de nem szívből. Színből ő Jézus követi. Ő nem ismerte fel azt, amit Péter, hogy elégtelen vagyok arra, hogy kitartsak a Jézus követésben. Ő nem ismerte fel azt, hogy kegyelemre szorulok. Az, hogy egy a 12 közül, azt jelenti, hogy közöttetek van az áruló, mondja Jézus. Júdás, mint tudjuk, egy jóra való ember volt. Ő kezelte a Jézus köré csoportosult tanítványok pénzét, vagyonát. És tudjuk az evangéliumokból, hogy egyik tanítvány se gondolta azt, hogy Júdás lesz az. Mert amikor a feljegyzések szerint az evangéliumokban is olvassuk, amikor Júdás kimegy, és azt mondja Jézus neki, hogy amit gondoltál, azt tedd meg, akkor azt gondolják a tanítványok, hogy biztos elment, hogy segítsen a szegényeken, biztos elment vásárolni nekik élelmiszert. Senki se gondolta volna azt, hogy Júdás az áruló. Ember, hol vagy? Állj meg az áldott orvos előtt, és engedd, hogy megvizsgáljon. Nehogy éppen te, nehogy éppen én legyek az áruló, nehogy éppen én legyek a 12 közül való. Nehogy azt gondold, hogy megment téged a vallásosságot. Ne gondold azt, hogy vallásos szokásaid megtartanak. Vigyázz, ember, ne gondold, hogy a szolgálatod garancia arra, hogy örök életed lesz. Júdásnak is volt szolgálata. Ő őrizte a tanítványi kör vagyonát. Vigyázz, látszat kereszténységed nem fog megtartani. Leírheted az életed Jézus közelében, ha szín szerint ott vagy, de vigyázz, hívő keresztjén életed, nehogy látszat keresztjén élet legyen. Miért árulta el Júdás Jézust? Hiszen, amit már említettem, jóra való embernek gondolták, jó szándékú embernek tartották a tanítványai is. Igaz, hogy néha hibázott. Igaz, hogy néha hiánnyal találtatott a közös kassza, de mégis úgy nagyjából jó szándékú, jóra való embernek ismerték. Sőt, azt is mondhatnánk róla, hogy népe elkötelezett fiának tarthatnánk, mert az írásokból ugye arra is lehet következtetni, hogy ő ahhoz a mozgalomhoz tartozott, amelyik nem tagadta Jézus messiás voltát, pontosabban Júdás látva, hogy Jézus milyen hatalommal bír a természet erői felett, az emberek felett, milyen hatalmas csodákat tud véghez vinni, arra gondolt, hogy milyen jó lesz őt elárulni, milyen jó lesz őt olyan helyzetbe hozni, hogy szint valljon, és megmentse Izraelt a római uralom alól. Ő ahhoz a mozgalomhoz tartozott, aki arra várt, hogy eljön majd a messiás, és helyreállítja Dávid trónjának régi dicsőségét. Neki egy ilyen messiás kellett. Miért árulta el? Jó szándékkal. Mert azt gondolta, hogy ha Jézus nehéz helyzetbe kerül, akkor szintval szembeszáll a római birodalommal, és helyreállítja Dávid trónjának régi dicsőségét. Úgy is mondhatnánk, azért árulja el, hogy kiugrassza a nyulat a bokorból, ahogy szokták mondani. Azaz, hogy Jézus felfedje, hogy ő valóban király. Miért árulja el? Ne feledjétek! Néhány nappal ezelőtt, virágvasárnapon, olajfa ágakat szórnak Jézus elé, úgy üdvözlik Jeruzsálem felé vezető útján, mint egy királyt. És azt gondolja, ez az alkalmas pillanat arra, hogy Jézust most igazából üzembe helyezzék, hogy Jézust most, mint egy eszköz, odaállítsák, mint királyt, és megtegye azokat a lépéseket, amik szükségesek a szabadságért. Nem volt ő rossz szándékú tehát. De kérdez az Isten, ember, hol vagy? Júdás, te most faragott Isten képeddel akarsz engem elárulni? Júdás, most is elárultál engem. Azaz vigyázz, testvérem, az áldott orvos előtt Isten képedet is engedd megvizsgálni. Milyen a te Isten képed? Vigyázz, nehogy olyan Istent akarjál magadnak vagy másoknak, amilyen szerinted való, hanem engedd, hogy Isten jelentse ki magát neked. Hadd vizsgáljon meg hát az áldott orvos, hogy milyen a te Isten képed. Nehogy a te Jézusod csak egy erre az életre szükséges megoldási lehetőség legyen. Hogy olvastam az igét? Aki velem együtt mártja a kezét a tálban, az árul el engem. Menjünk hát tovább. Most menjünk még közelebb, és vizsgáljuk meg Júdásnak ezt a mozdulatát. Aki velem együtt mártja a kezét a tálban, az árul el engem. Azért mondta ezt Jézus, mert akkoriban ez egy nem helyes viselkedés volt. De ma is ugyanez van. Hogyha vendéget fogadsz, és a vendéget a tálba nyúlni akar, hogy vegyen magának abból, és éppen te is szándékoztál nyúlni, akkor ugye udvariasan visszaveszed a kezed, és hagyod, hogy előbb ő, aki tisztelsz, a vendég vegyen a tálból. Akkoriban se volt ez másként. Sőt, akkor volt egy etikai kódex, ma is ismert írat, a Sirák könyve, ami akkoriban is egy nagyon jól ismert könyv volt, és aszerint tilos volt egyszerre két embernek nyúlni ugyanabba a tálba. Szó szerint az akkori etikai kódexből a mondat így hangzik, ha asztalnál ülsz másokkal, akkor ne tolakodj vele együtt a tálba. Most már érted? Júdás olyat tett, ami még a korabeli illemszabályok szerint is illetlen volt, elítélendő cselekedet volt. Mit fejez ki Júdás ezzel a talán nem is annyira tudatos cselekedetével? Azt fejezi ki, hogy nem ismeri el Jézus feljebb valónak. Én nem veszem vissza a kezemet. Sőt, azt olvassuk, hogy mártogat a tálban. Kényelmes és jó neki ez a helyzet. Úgy érzi, neki joga van mártogatni a tálban. Jézussal. Nem érdekli, hogy ő mit szeretne. Ő mártogat a tálból. Emlékezzetek vissza az Ószövetségben, a kivonulás elején a nép miről beszél. Egyiptomban, a szolgaságban, húsos fazekak mellett voltunk. Emlegetik a rabszolgasors minden húsos fazekát. Isten akaratának, Isten szabadító tettével szemben ennek azzal is, hol vagy ember? Csak nem egy tálban mártogatsz az Istennel. csak nem, felfele törve busszel naponta lefelé. Hol vagy, ember? Egy a 12 közül együtt mártogat Jézussal a tálban. És a Biblia első istentiszteletét, ha megnézed, az istentiszteletről hazafelé megy, úgy is mondhatnánk, az áldozat bemutatás után hazafelé megy egy testvérpár, Káin és Ábel. És látja azt Káin, hogy Ábel jobban járt. Isten megáldotta, elfogadta az ő áldozatát. Megfogan a szívében az irigység. Isten kérdez, miért forgasztottad le fejedet? Azaz kérdez, hogy hol vagy, ember? De Káin tovább megy, és megöli Ábelt. Az Isten tiszteletről hazafelé menet. Káin megöli Ábelt. Ember, hol vagy? Kérdezi az Isten. Mit kellett volna Júdás tegyen? Azonnal vissza kellett volna vegye a kezét, és engedni a nagyobbat, engedni a mestert, de nem tette. Tudattalan tettével, mozdulatával kifejezte, hogy én nem térek ki előled, Istenem. Nem ismerem el felettem való állásodat. Igen, mozdulatában azt fejezte ki, hogy már nem tiszteli Jézust. Két kéz egyszerre ott van a tál fölött, és vele együtt mártogat a tálban. Az, hogy Júdás nem vette vissza a kezét, ebben van valami ellenszenves, van benne valami Jézus ellenes magatartás. Azaz, tudod, hogy mi történt ebben a cselekedetben, ebben a mozdulatban? Mielőtt Júdás elárulta volna Jézust, ezzel a mozdulatával elárulta önmagát, megsértett egy illemszabályt, és elárulta önmagát, hogy nem szív szerint, hanem szín szerint, színből van ott a 12 közül, mert az érdeke azt kívánja. Kifejezte hát azt, hogy Jézus neki nem számít. És álljunk meg itt egy pillanatra. Hadd kérdezzem meg az áldott orvos ezen a bűnbánati Isten tiszteleten, neked számít Jézus? Neked mennyire számít Jézus? Csak az elmúlt egy hétben nem fordult elő az, hogy ellökted a kezét Jézusnak? Kikapcsoltad az életedből? Bizonyos területeket saját magad uralma alá vonsz az életedből? Nem úgy van az, csak az elmúlt egy hétben, hogy életed sok területén azt mondtad, hogy el a kezeddel, Jézus, ez még az enyém. Vajon nem úgy van az, hogy a templomban valljuk, hogy szegény bűnösök vagyunk, de a templomon kívül, a mindennapokban nem számít az Isten? Nem úgy van az, hogy a templomban kimondjuk őszintén, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek? És a templomon kívül élesben azt mondod, megbocsátok, de nem felejtek. Ilyenkor, testvérem, eltolod, ellököd Jézus kezét. Az áldott orvosnál vizsgáljuk meg csak a mai cselekedeteinket, csak a mai szavainkat és gondolatainkat, indulatainkat és vágyainkat. Testvérem, ha ide ki kellene állnod, vállalnád, hogy végignézzük? Vállalnád csak a gondolataidat? Csak a mai nap indulataidat, amik megfogalmazódtak benned? Vajon nem úgy van az, hogy öntudatlanul naponta többször eltoljuk Jézus kezét, és azt mondjuk, hogy nem számít? Amikor azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és teljes erődből, tényleg szereted? Csak ma szeretted? Amikor azt mondja Jézus, úgy vagyok ön a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Vajon, testvérem, az a hely, ahol forgolódsz a mindennapokban, ahol élsz, ahol dolgozol, mennyire látszik meg rajtunk és rajtad, hogy Jézushoz tartozol? Mennyire látszik meg Jézus keze az életeden, a mindennapokban? Vajon látják azt, hogy Jézusé az elsőbség? Vagy inkább azt látják, hogy mindig a tiéd, hogy az az igényed, hogy az enyém legyen az elsőbség? Vajon az az indulat volt bennünk, ami Jézusban, aki gazdag lévén szegény élet, aki nem önmagának szerzett dicsőséget, aki úgy akart hatalmas lenni, hogy önmaga odaadta az életét másokért? Vajon testvérem, látják-e a mi templomos, a mi mindennapi életünkben azt, hogy Jézushoz tartozunk? Látják-e azt, hogy nem önmagadé, hanem a Jézusé vagy? Meglátszik-e a munkahelyeden, a felelősségteljes munkádban az, hogy a Jézusé vagy? Vajon milyen a munkamorálunk? Vajon nem úgy van az, hogy csak túl akarunk lenni ezen a napon is? És nem sokára péntek? És vajon mit lát a családom? Mit lát a családod, a rokonságod? Mennyire számít Jézus neked? Mit látnak hát az emberek? Figyelmeztet az ige testvérem. Vigyázz, egy a 12 közül való volt, aki elárulta Jézust. Nem fog a te vallásos életed megmenteni. Ember, hol vagy, kérdezi az Isten. Vigyázz, ne kapcsold ki Jézust az életedből. Figyelj csak meg az elmúlt hetedet. Hányszor ütközött össze a te kezed az övével, amikor egyszerre nyúltatok valahová? Például, amikor a pénztárcádban nyúltál, csak az elmúlt egy hétben, hogy megvedd azt, amit szeretsz, hogy megvedd azt, ami lehet, hogy még rabságában tart, a szenvedély után nyúltál, vagy ki tudja miután. Lehet, testvérem, hogy Jézus is éppen akkor nyúlt volna a pénztárcádba, hogy valakit megsegítsen. Lehet, hogy amikor te nyúltál a pénztárcádba, Jézus is nyúlt, és félrelökted a kezét, azt mondtad, hogy nem érdekel, most nem számít, ehhez nekem jogom van. És úgy teszel te is, mint Júdás, vele együtt mártogatsz a tálban. Ezzel a tetteddel eláruljuk magunkat, elárulod te is magadat. Vagy amikor nyúl a te kezed után, hogy megfogja a kezedet, hogy egy tiltott gyümölcsöt le ne szakíts, és ellököd a kezét, azt mondod, hogy ehhez jogom van. Gondold végig az időbeosztásodat. Mennyi jut életed idejéből Jézusra? Mennyi jut igeolvasásra? És mennyi jut ebből a munkának? Mennyi jut abból a karriernek, a kenyérnek, a mammonnak, a vagyonnak? Vajon amikor azt mondja Jézus, hogy aki velem mártogat a tálba, az árul el engem, nem rám mutat? Nem rád mutat? Vajon amikor a húsos fazéból a legjobb falatokat szeretnéd kimártani, és nem törődsz Jézussal, nem rólunk van szó? Ugye már érted? Ugye már értjük, hogy Jézus ránk mutat? És azt mondja, hogy egy valaki közületek elárul engem. Van közöttetek egy valaki, akinek én nem számítok. Testvérem, amikor így teszel, amikor így teszünk, akkor azt mondja Jézus, te vagy a Júdás. Te voltál az, akinek nem számítottam, és most ezért szenvedsz. Mondtam, hogy bocsáss meg, de te nem tetted, és most vádol a lelkiismeret. Júdás ellökte Jézus magától. És mi lenne a logikus? Az, hogyha Júdás így, akkor Jézus is úgy. Amilyen a mosdó, olyan a törülkező, mondja a mondás. Ha ő így tett velem, én se teszek vele másként. Ha ő hátat fordított nekem, én kétszeresen hátat fordítok neki. Sőt, még a hangjára se fogok figyelni. Még vissza se fogok neki köszönni. És megkérdezi az Isten, ember, hol vagy? Lásd meg Jézust. Lásd és halld az evangéliumot. Isten országának rendjében valahogy másként mennek a dolgok. Itt valami egészen más történik. Nem igaz az, hogy amilyen a mosdó, olyan a törülköző. Figyelj csak Jézust, mit tesz? Nem hagyta ki Júdást, amikor a bűnök bocsánatáról beszél. Amikor tanítványai lábát mossa, nem hagyja ki Júdást. Bizony, Jézusnak számít Júdás. Feléje is, érte is kinyújtotta a kezét, és elvette Júdás tőle a kenyeret. Mit tehet ilyen csodálatos jóság látán és megtapasztalásán az ember? Két dolgot tehet. Vagy könnyekre fakad, mint ahogy Péter a harmadik tagadás után, ahogy megszólalt a kakas, vagy még jobban megkeményíti a szívét, mint a fáraó. Júdás szíve megkeményedett. Júdás ment a pénz után. Ment, hogy véghez vigye a tervét. Azt olvastuk, hogy a falat után belément a sátán. Hogy van az úrvacsorában? Aki nem becsüli meg az úrnak testét, ítéletet teszik és iszik magának. Mire figyelmeztet? Vigyázz a kegyelemmel! Nem lehet azzal játszani. A felén kinyújtott isteni kezet, ha visszalököd, ha ellököd magadtól, az életeddel, az üdvösségeddel, az örök életeddel játszol. Vigyázz, ember! Hol vagy? Kérdezi az Isten. Aki nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet teszik és iszik magának. Júdás számára nem számított Jézus. És amikor látja Júdás, hogy mit tett, amikor hallja a híreket, hogy Jézus nem mutatta meg a maga hatalmát úgy, ahogy ő azt elképzelte, akkor mi történik? Amikor hallja, hogy viszik Jézust a keresztre, mi történik? Nem ért egyet a feszíts meget kiáltó néppel. Nem ért egyet a hamis tanúkkal, a zsidó vezetőkkel. Júdás az egyetlen. Sőt, ő az egyetlen, aki kimondja a meggyógyítottak sokaságával szemben, a megvendégelt 5000-rel szemben, akik nincsenek itt, vagy lehet, hogy Barabást választották, Zákeussal szemben és a többiekkel, ő mondja egyedül, ártatlan vért árultam el. Amikor látja, hogy mindent tönkretett, felkiált, vége. Nagypénteken ő az egyetlen, aki kimondja az igazat, Jézus ártatlan. Úgy kezdtük, hogy Isten megkérdezi, ember, hol vagy? Látod Júdást. Ő nagyon messzire eljutott. Ő látta azt, hogy az ő bűne miatt, az ő bűnéért függ Jézus a kereszten. És látta azt is, hogy Jézus ártatlan. Mi volt hát a gond? Egy lépést nem tett meg. Egyet. Már nagyon közel járt az igazsághoz, de egy lépésről valahogy nem tudott megtenni. Nem azért veszett el Júdás, mert kapzsi volt, mert akkor nekünk is el kellene veszni. Még csak nem is azért, mert árulóvá lett. Még csak nem is azért, mert hamis volt az Isten képe. Egy dologért. Mert a neki is elkészített kegyelmet nem fogadta el. Ember, hol vagy? Kérdezte a paradicsomkertben az embert az Isten. És az ember elbújt Isten elől. Hogy ne kelljen nekünk bújdosni, Jézus 2000 évvel ezelőtt eljött ebbe a világba. Érted, személyesen is vállalta a szenvedést és a halált, hogy életünk legyen. A mi bűnünk miatt jutott ő a halálra, de a mi bűneinkre bocsánatot is ő tud adni. Júdás eddig nem jutott el. Te látod-e már, hogy van bocsánat Jézusnál? Hol vagy ezen az úton? Ha még mindig, mint eltévedt jó, elveszetten és árván, szeretetre éhesen, bocsánatra éhesen bolyongsz a hegyek között, vagy úgy érzed, hogy az élet nehézségei között elvesztél, gyere a megváltódhoz, Jézushoz. Engedd, hogy ő megtaláljon. Engedd, hogy szemtől szembe a keresztnél elvegye mindazt, ami a tiéd, a bűneidet, és adja mindazt, ami az övé, az ő minden jutalmát, az ő minden ajándékát, a bűnbocsánatot, az örök életet. Júdás ezt nem fogadta el. Ő csak addig jutott el, hogy az én bűnöm miatt feszítették meg. Azt nem látta meg, hogy ez a kereszt a bűnbocsánatnak és az örök életnek záloga. Jézus most is nyújtsa a kezét felét, hogy meggyógyítson, hogy megmentsen. Vigyázz! Nehogy vele együtt egyszerre nyúj a tálba, nehogy ellögd az ő kezét, az ő mentő szeretetét, hanem fogadd el azt, amit ő neked adni akar, a bűnbocsánatot. Most még lehet, még nem késő. Kérdezi Isten, hogy hol vagy? Látod-e már, hogy nála van a bocsánat, és látod-e már, hogy nem kell vádaskodni? Látod-e már azt, hogy nem kell a vád és a panasz hangján szólni, hanem lehet őt követni, lehet az egész életünket neki adni, és lehet mondani, hogy már nem magamé, hanem az Úr Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Tudod-e már ezt mondani, testvérem? Hol vagy ezen az úton? Kérdezi az Isten. Amen. Helyünkön maradva folytassuk az imádságot. Kegyelmes Urunk, köszönjük neked ezt az estét, köszönjük neked azt, hogy ebben az órában tükröt tartottál elénk, és köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te őszinteségre, igaz bűnbánatra és kegyelmet elfogadására indítasz bennünket. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor, amikor rólunk, a mi időnkről, a mi karrierünkről, a mi munkánkról volt szó, amikor a mi dicsőségünkről vagy megbecsülésünkről volt szó, olyan sokszor löktük el a kezedet, és szerettük volna magunkat megmutatni. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy nálad van minden bűnünkre bocsánat. Köszönjük neked azt, hogy mi is vallhatjuk, úgy, mint ahogy az apostol is mondta, hogy a bűnösök közt első vagyok én, és olyan jó, hogy azt is tudjuk mondani. Mi, akik megtapasztaltuk a te bocsánatodat, hogy van, lehet igazán boldogan örülni, van boldog élet, te nálad és te benned. Kérünk, Urunk, hogy az esténket te áld meg, és a holnapi napra az úrvacsorára készülve is. Kérünk, Urunk, hogy add, nehogy ítéletté váljon a mi számunkra, hanem a kegyelem királyi trónusává. Urunk, kérünk, egyre inkább tisztogass bennünket, hogy tiszták legyünk, miként a hó. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül pedig Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereját, és adjon te néked békességet. Amen. Kedves testvéreim, bűnbánati istentiszteletünk végéhez érkezvén a 200. énekünket keressük ki, és énekeljük mindegyik versszakát, amely így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.